A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlök mindenkit a nap vendégében, én Szatmári Róbert vagyok, és itt ül velem Stumpfbíró Balázs, összeomláskutató. Elképzelhetőnek tartod, hogy hamarosan eljön az az idő, amikor nem lesz hitel? Már nem lesz bank, aki kiadja a hitelt, ugye? És akkor ennek hatására lemondunk arra, hogy legyen még egy, nem tudom micsoda, még újabb telefon, még újabb...
Azt nem gondolom, hogy önként le fogunk mondani, de hogy a helyzet rászorít minket, abban biztos vagyok. Ahogy sajnos abban is, hogy amíg a Matrix létezik, addig utánunk nyúl, tehát amíg lesz adóhivatal, addig az adót biztos is, hogy beszedi, és amíg az utolsó utáni bank is ki nem leheli az utolsó centjét, addig mindent el fognak követni azért, hogy ezt a rendszert életben tartsák, mert ha széthull, akkor nem kicsit hull szét, hanem alapvetően, és addig, amíg működik, ezzel kapcsolatban sokan keresnek meg engem, hogy akkor most vegyünk fel hitelt a házra, vagy ne vegyünk fel, mert mi a jó, hogyha nem tartozunk senkinek, vagy hogyha tulajdonképpen nem a magunk pénzét költjük, hanem a nem létező pénzt a bankból, és akkor majd, ha letérdel, akkor már úgy se jön érte, mert már nem tud.
De ez tök jó, mert ebben van egy elvi álláspontot képviselő kérdés, ha valaki így teszi föl, de és ezt nem is ironikusan mondtam.
Világos, és még egyet is értek vele, ezzel együtt is azt gondolom, hogy amíg egy kicsit is mozog, addig utána fog nyúlni annak az ingatlannak, tehát amikor már semmit nem ér a pénz, meg már alapvetően a boltok üresek lesznek, akkor nem biztos, hogy ez lesz a legnagyobb probléma, de annélkül, hogy ezt most részletesebben belemennénk, ugye van egy fantasztikus orosz-amerikai kutató, kollapszológus, aki Dmitri Orlovnak hívják, és ő vázolta föl az összeomlás 5 fokozatát. És az első, illetve az első és második az a pénzügyi és a gazdasági. Nem véletlenül. A legmesterségesebb, legirreálisabb, törékenyebb, felfújtabb lufi ez az egész. És hogyha ez kidurran beborul, már pedig sok hasonló kutatóhoz én is úgy gondolom, hogy ez belátható időn belül bekövetkezik, akkor itt tömegek fognak elnincstelenedni a szószoros értelmében, hogy ez jelenti azt, hogy egyben hiperinfláció is lesz, azt természetesen nem tudom, de az, hogy embereknek a tömegei fogják elveszíteni a megtakarításaikat, és válik értéktelenné az, amiről úgy gondolták, hogy egyébként van nekik, az biztos. És egy ilyen helyzetben, ha a rendszer még él és mozog, akkor rá fogja tenni a kezét a te ingatlanodra, mert akkor majd valami befektetési csoport vagy konglomerátum, akinek még van a játékpénzből, majd ők megveszik, és akkor te visszabérelted. Tehát számos olyan dolog van. Én inkább mindig azt szoktam hangosan megkérdezni egy ilyen szituációban, hogy bármelyik elemét nézzük ennek a fantasztikus játéknak, ami körülvesz minket. Ha a cél az volna, hogy a lehető legrosszabbul csináljuk, és mindent elkövessünk annak érdekébe, hogy ezt tönkre tegyük, ha ezt tudatosan tennénk, mit csinálnánk másképpen?
Mit?
Hát ahhoz képest, amit most teszünk. Mit tennénk másképpen? Hogyan tudnánk jobban tönkretenni a természetet? Hogyan tudnánk jobban kizsigerelni az embereket? Hogyan tudnánk olyan módon viselkedni emberek, döntéshozók, politikusok, bárkinek a szintjén, hogy a helyzeten ne javítsunk, hanem drasztikusan roncsunk nap, mint nap. Ha az volna a cél, hogy ezt az egészet jó tönkre tegyük, akkor mit tennénk másként, mint amit egyébként ma napról napra teszünk?
Azért tippeket ne adj. Megkérdeztem, de tippeket ne adj, hogy teljesen jó volt a válasz. Te tudnál azért, nem?
Hát el kellene gondolkodnom rajta. Nagyon, aha, nagyon.
Tehát
nagyon...
kimaxoltuk ezt a dolgot?
Azt én mondom. Azt gondolom, hogy ennél nehezebb már jobban tövig nyomni a gázt.
Hát én is ez ugye visszavezet arra a dologra, vagy arra kétfajta kifejezésre, amit te is mindig szoktál használni, a szükség és az igény. És én meg ugye megint ezt még tovább viszem, és akkor megint ugye a transzcendencia, a természet, közeliség, stb. Ezek mind összefüggenek. Mert igazából, ha van mit enned, van mit innod, kimész bambulni az erdőbe, aztán hello, kész az életed értelme, nem?
Hát azért kellenek egyen-ketten, akik mondjuk szeretnek téged, mert akiket szeretetsz, de igen, valójában...
A fák.
Hát akár. A legtöbb ember azért igényli az emberi társaságot, vagy igényelné, ha ugye nem volnánk elidegenedve egymástól, a világtól, a munkánktól, az élettől, a természettől.
Bocs, de a társas együttlét az már előfeltétel annak, hogy valami társadalmi aláfelé rendeltség előbb-utóbb kialakul.
Nem ekkora dimenzióra gondoltam, de hogy legyen ki ez hozzá bújni meg, aki meghallgassa a nyöszörgésedet.
Bocs, egy lólépést tettem, és akkor már is itt tartok.
Igen. Hát mai napig az egyik legjobb eszköznek tartom erre a jó öreg maszlói piramist, azt úgy érdemes megnézegetni, és akkor látni, hogy minek hol van a valódi értéke. És én azt elfogadom, hogy egy csodálatos építészeti alkotást, vagy egy művészeti alkotást létrehozni, az egy fantasztikus dolog, ahogy nézegetni is, de amikor... nagy reálpolitik híve vagyok, amikor a valóság kopogtat, akkor nem biztos, hogy egy műkénéi torzót rákcsával te túl sokáig maradhatsz életben. És akkor persze ez elvisz minket oda, hogy akkor most jó, akkor minek van értéke? Tehát az, hogyha a kérget rágicsáljuk, amíg föl nem fordulunk, az egy értékes élet, megéri azért még. Ezek szubjektív dolgok.
Hát, ha jól érzed magad közben, vagy előbb-utóbb ízleni fog a kéreg.
Hát, igen. Na, ez viszont elvisz minket egy egész más megközelítéshez, amit én nagyon-nagyon szeretek. A holnap után könyvsorozat, amit abból a célból indítottunk útjára a Harmattan kiadóval, hogy a kollapszológiai nemzetközi szakirodalmát elérhetővé tegyük magyarul. Ennek a harmadik kötete a kedvencem a tanítás alkonyat idején. Annak a végén van egy Viktor Frankl gondolat, és az ír a végső emberi szagadságról. Magyarán arról, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Ez a döntés, amíg van valami józan eszünk, meg tudjuk kinézni vissza a tükörből, addig ez a döntés, amilyen teljesen mindegy, hogy egyébként milyen helyzetbe kerülünk, vagy mit vesznek el tőlünk, vagy mink marad. Azt mi döntjük el, hogy arra a helyzetre, amiben vagyunk, hogyan tekintünk, hogy a létező legszerencsétlenebb, nyomorultabb ember vagyok ezen a bolygón, vagy úgy, hogy hát milyen jó, hogy csak ez a szitu, mert lehetne egyébként rosszabb is. És ez ugye jellemez minket, hogy az embernek mindig főfele van beállva a nyaka, hogy jaj, bezzeg ők, de én milyen nyomorult vagyok, miközben nem nézünk lefele, mert akkor lehet, hogy rájönnénk, hogy egyébként milyen fantasztikus életünk van. És ez a végső emberi szabadság az, ami ebben az esetben én úgy gondolom, hogy mindenkinek rendelkezésére áll, és a saját érdekünkben, meg aztán nyilván áttételesen a mikrokörnyezetünk érdekében is jobb, ha az a pohár félig tele van.
Volt valaha olyan periódus az életedben, amikor másképp gondoltad? Tehát nem mindig azt gondoltad, hogy a pohár félig tele van, voltam itt cezúra. Most magamból indulok ki, 47 éves vagyok. Egyre inkább és egyre többet, és többre értékelem a természetet. És az, hogyha kimész, és igazából nem csinál semmit, és töltődsz.
Hát ezzel egyetértek.
És ez nem azt mondom, hogy nem mindig volt így, de azért az elmúlt 5-10 évben tudatosodott ez leginkább.
Nem vitás. Engem mindig érdekeltek ezek a dolgok, csak nem tudtam, hogy mi az igazából, ami foglalkoztat. Aztán, amikor 2018-ban hazaköltöztem Magyarországra, egy hosszabb időszak után, akkor ismerkedtem meg egy John Bender nevezetű angol professzorral, aki írt egy rövid írást, amiben sok újat nem mondott tényszerűen, csak inkább a megfogalmazása, meg az őszinte érthető gondolatai voltak ütősek, hogy hát ezt túltoltuk, Béláim. És hogyha így van, akkor abból milyen feladatok meg kérdések hárulnak ránk. Ezt úgy hívták ezt az írományt, hogy Deep Adaptation, és ebből lett egy nemzetközi mozgalom, ami hát menek közben úgy alakult, hogy a nemzetközi állózatban a magyar lett a legnagyobb és legaktívabb csoport, a Deep Adaptation Hungary. Ez volt az időszak, amikor én is szembesültem ezzel a kérdéssel, és bár még bohóckodtam egy darabig, egy food truckkal, mert nagy haspók vagyok, de hamar kialakult az életemben, hogy azóta mással nem foglalkozom. Így ennek alapján indítottuk el a munkatársammal a Cassandra programot, ami pont az egyének, közösségek és szervezetek felkészítését és alkalmazkodásának a támogatását mozdítja elő egy olyan léptékű krízisre, ami előttünk áll, illetve hát amiben benne tocsogunk. Másnak igazából nem látom értelmét, ugyanis számomra az egyik legcsodálatosabb gondolat Tolkien bácsitól, hogy mindössze annyiról dönthetünk, hogy mit kezdünk az idővel, ami nekünk adatott. És bárhova csupaszítom le a dolgot, mindig erre jutok. Itt is az időmről döntöttem, hogy itt töltöm el, vagy másutt, az már más kérdés, hogy ebből mi fakad, de a legértékesebb erőforrásomnak az időt tartom, és én személy szerint nem gondolom, hogy nem tudom elég elhúzni, én senkinek nem mondom meg, hogy mit csináljon, soha nem is fogom, de én úgy érzem, hogy ha mással foglalkoznék, akkor elpazarolnám ezt az erőforrást, és bár az elején nálam is voltak nehéz időszakok, én az elmúlt Jézus Máriám, lassan 8 évben ebben a témával kapcsolatban 3-szor sírtam el magam, de akkor rendesen. Az első alkalommal majdnem egy napig tartott, utána néhány percig, a harmadik már csak néhány másodperc volt, de azt nem kívánom senkinek. Tehát lehet lendületből megoldásokat keresni. Az említett könyvből idézek, nagyon szeretem. A kényszeres megoldás keresés a tagadás fügefa levele. Tehát lehet kényszeresen megoldást keresni, az egy fajta menekülés, tehát érdemes szembenézni a valósággal, megérteni a folyamatokat és az összefüggéseket azért, hogy illúziók nélkül lássuk azokat a következményeket, amik ránk és a szeretteinkre várnak belátható időn belül, és ezen a kőkemény talaján a valóságnak állva hozzunk meg fontos és őszinte döntéseket saját magunk és a szeretteink életével kapcsolatban. Pont. És én, illetve a munkatársaim ezt a folyamatot igyekszünk elősegíteni az emberek számára.
És te magad a mindennapi életedben hogyan, mihez kezdesz az igényszinteddel például? Hogyan tudod ezt magadban tudatosítani, vagy éppen érezni?
De jó, tehát kicsit a saját kardodba dőltél, de jó, akkor igényszinten.
Én vagy te.
Te, mert azt mondtad, hogy igényszint, pedig az előbb már elszett, az inkább, de az meg kicsit izzadságszagú lett volna, szükségleti szint, de valóban igen, szóval köszönöm a kérdést, mert így magyaros igényszint, de egy jó ideje eljutottam oda, hogy megértettem, és aztán megéltem a különbséget szükséglet és igény között. És valóban azt gondolom, hogy egy embernek ahhoz, hogy egyébként úgy jól el legyen, nincsen sokkal többre szüksége, mint egy gyereknek, tehát legyen mit ennia, innia, legyen hol aludnia, biztonságban legyen, megszeressen. Persze megvalósítás, meg stb. Ez oké. De minél közelebb tudunk kerülni ehhez a szükségleti szinthez, önként emberek, nem tudom, nem vagyok a Great Reset hazai jól fizetett szekértolója, nem én mondtam, hogy nem lesz semmit, és boldog lesz-e. Önként, tehát önként tud az ember elmozdulni abba az irányba, hogy ja, hát erre sincs szükségem, meg arra sem. Nálam ez egy olyan folyamat volt, amikor használtam azt a módszert, hogy ha valamire felcsillant a szemem, akkor 3 kérdést tettem föl magamnak. Szükségem van erre? Biztosan szükségem van erre? Biztosan most van rá szükségem? És hogyha őszinte az ember önmagával, akkor a legtöbb esetben a válasz az, hogy nem. És éppen ezért az elmúlt, hát most már közel 2 év folyamán, én érdemben nem vásároltam magamnak semmit. Nyilván szükségleti alapon bármi megtörténhet, meg enni nagyon szeretek, meg a számlákat is ki kell fizetni, de alapvetően azt látom, és újra emlékeztetem magam rá, hogy tulajdonképpen nem, hogy mindenem van, hanem jóval több mindenem van, mint amennyire szükségem van. És ha valami izén-bizé pont hiányzik, ami kellene, akkor azt a saját családomban, vagy az ismeretségi körömben megtalálom, ha keresem.
Csak eljutottuk a buddhizmusig.
Kamázom.
Ugye?
Persze.
Van valami olyan irányzat, nem tudom, ez a hülye szó, hogy irányzat, valami a transzcendenciához, az életértelméhez köthető szellemi bármi, ami téged erősít ebben, és amivel tudsz azonosulni?
Igen, van. ugye az említett dolog alapvetően vallás, és azt, ha még itt nem is derült volna ki, én így szeretem szétszeletelni és elkülöníteni egymástól a vallást és a hitet. Persze, ha valaki úgy vallásos, hogy valódi hite van, na az frankó, de nem vagyok benne biztos, hogy ez minden esetben megállja a helyét, de fordítva is igaz, hogy vallásos keretek nélkül is létezhet hit. Én alapvetően, mert micsoda intim mélységekbe megyünk, én alapvetően azt gondolom magamra, hogy én elvesztettem már a hit ajándékát, ezt így hozzáértőknek szoktam mondani.
Ez melyik filmben van ez az idézet?
Nem tudom.
Én nem kaptam, azt elvesztettem, hogy én nem kaptam meg a hit ajándékát.
Na hát én elveszítettem. Ezzel együtt is a kérdésedre tudok válaszolni, mert a keleti univerzalista megközelítés, aminek része a buddhizmus is, a buddhista filozófia, inkább így mondom, tehát nem csak Dagi bácsi, aki ott ül, hanem a gondolatok, tehát a buddhista filozófia, a minden élő tisztelete, az univerzalizmusban még inkább a taoista filozófia, a minden egysége, és ahogy körbejárnak a dolgok, nincs kint, bent, lent, fent, ezek nagyon közel állnak hozzám, és a kellő talajjal vagy alapul szolgálnak ahhoz, amit én egyébként nagyon-nagyon szeretek, ez pedig az ókori sztoikus filozófia. A sztoikus megközelítés az nagyon közel áll hozzám, még egyszer mondom, hozzám, és senkinek nem ajánlom, pláne nem erőltetem, meg utasítom. Én is ezt várom el, és kérem szépen, hogy nekem sem mondja meg senki, hogy hogyan és hogyan ne. De ha a sztoicizmust kellene, vagy lehetne egy jó magyar szófordulatba sűríteni, talán van is ilyen csoport egészen más céllal a Facebookon, akkor az úgy szól, hogy jó van az úgy. Tehát lehet, meg értem is, hogy emberek miért küzdenek ezért, azért, meg amazért, de alapvetően engem öreganyám három gondolattal tarisznyált fel, mielőtt vitorlát bontott, az egyik, hogy az van, ami van. Ebből persze következik, hogy pont úgy lesz, ahogy lesz. A másik, hogy úgy még sosem volt, hogy valahogy ne lett volna. A harmadik pedig, hogy aminek helye van az életünkben, annak ideje is lesz. És egyszerűen nem vagyok hajlandó azzal pazarolni a legértékesebb erőforrásomat. Az időmet, hogy olyan dolgokon rágom, emésztem magam, amikre érdemben nincs hatásom, ráadásul egyem a mérget, amit aztán köpködök szanaszét is a világban, ezeket feleslegesnek tartom. Nagyon fontos az egészség, a béke, meg hogy úgy viszonyuljunk egymáshoz, hogy egyébként szeretnénk, hogy hozzánk viszonyuljon.
Tudom, mint amikor a Monty Python életértelmében, ugye, láttad a filmet? És elmondják benne, hogy az életértelme, sétálj nagyokat, légy kedves a barátaidhoz, stb. Elmondják, és nem nagy dolgok, az ember mindig vár valami nagyobbra, aztán szevasz, ott van előtted.
Borzasztó kevéssel is be lehetne érni, de hát erről beszéltünk az előbb a szükséglet kapcsán, és ez milliószor kutatták, kristálytisztán kimutatták, tehát az anyagi jólét az egy nagyon-nagyon alacsony ponttól kezdve már nem hoz többlet, örömöt az embernek. Tehát onnantól kezdve, hogy persze, legyen mit enned, legyen hol aludnod, biztonságban legyél, stb. Ezek érthetőek. Ez mind szükséglet. Persze ki hol húzza meg azt a bizonyos vonalat. De azon túl ez nem hoz többlet örömöt az ember életébe. Viszont az, hogy van, aki otthon várja, vagy van kivel nevetni, ez meglehetősen fontos. Lehet egy jót enni, inni. Ezek az alapvető értékek. Na meg hát az egészség.
És akkor ebben látod az életértelmét. Azt akartam megkérdezni tőled búcsúzó szemétkedve, hogy na és mi az életértelme szerinted? Nem
azt
ilyen,
gondolom,
a létezés.
Hát jó, csak kiturkáltad, de én azt gondolom, hogy ilyen általános választ én nem tudok adni, mert kivel is takarózzak, Szatmári Őrsel, vagy Csányi Vili bácsival. Nem, Vili bácsi mondta, hogy nincsen neki. Öröme, az van. Értelme, az ötben léptékben nincsen. értelme az életnek annyi, amennyit mi létrehozunk benne, és amennyit mi megteremtünk, ami értelmet adunk neki. Én tudok az életemnek értelmet adni, te tudsz a te életednek értelmet adni, amire úgy tekintesz, és annak látod, hogy ezért éri meg. Én őszintén úgy gondolom, hogy ahogy a valóság kibontakozik körülöttünk, és ez már folyamatban van, úgy egyre többen fognak a kérdéseikkel kétségbeesve fordulni felénk, és hogy akkor hányan leszünk, akik támaszt jelenthetnek a másiknak. Ez nem csak kulcsfontosságú, de életbevágó lesz.
Most eszembe jutott, én is hallottam valami buddhista filozófust, aki azt mondta, hogy lehet, hogy rosszul közelítjük meg a kérdést, lehet, hogy nem értelme van az életnek, hanem érzelme, de ez már messzire vezet, úgyhogy...
És van is benne valami?
Igen. Stumbíró Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgettünk.
Köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.